Rebecca Henderson amerikai közgazdász, a Harvard Business School professzora. Eddig 3 könyve jelent meg arról, hogy az etikus üzlet megmentheti a világot. Henderson úgy látja, hogy a világ krízisben van, és a megváltásához minden üzleti szereplőnek együtt kell dolgoznia, mindegy, hogy gyakornokról vagy cégvezetőről van szó. Tudja, hogy sokan inkább leépítenék a kapitalista világrendet, de szerinte ez a mechanizmus áll a legközelebb az emberi természethez, a jó és a rossz oldalához is. A szabad piac eszményi képét úgy látja, mint egy helyet, ahol az árak összhangban vannak a költségekkel, ahol mindenki labdába rúghat és mindenki tiszteli a játékot, ahol nem válnak korruptá politikusok üzleti érdekeltségeik miatt. Szerinte elsősorban el kell távolodni a klasszikus Milton Friedmani dogmától, azaz, hogy a cég elsődleges célja a profittermelés. Egyik híres előadásában azt a furán hangzó példát hozza, hogyha a kezében tart 10 dollárnyi elektromos áramot, amit szén erőművek állítottak elő, azzal 10 évig tölteni tudja a telefonját. Ez pedig nem rossz üzlet, de itt nem áll meg. A szén égetésének komoly ára van, ami ugyanúgy mérhető mínuszban, mint pluszban, csak épp hosszú távon. Ennek a maroknyi áramnak körülbelül 8 dollárnyi az egészségügyi és még 8 dollárnyi a klímavédelmi vesztesége, ezért félrevezető a kedvező, 10 dolláros árat alapul venni. Ha a nyereség helyett a felelősségünk hajt minket előre, kikezdhetetlen motivációval vértezzük fel magunkat, mondja. Az az érv, hogy a zöld és etikus bizniszel nem lehet jól keresni, ma már biztosan nem állja meg a helyét. Legfeljebb rövid távon egy kicsit nehezebb. Még mindig utópiának hat, amikről Henderson beszél, de talán már nem sokáig. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Debreceni Barnabás lesz a vendégem, aki néhány hónapja kiszállt a kriptobizniszből, és családjával együtt Balira költözött. Beszélgetünk az okokról, a kriptovilágról, és hogy miért akarja megváltani a világot. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Debreceni Barnabással beszélgetünk ma. Furcsa helyzet, mert nem egy stúdióban ülünk, hanem egy külön országban és külön kontinenseken, te éppen Balin. Jól fogalmazok, ha azt mondom, hogy te ilyen nyugdíjas éveidet kezdted meg?
Szeretném azt hinni, igen. Hívjuk csak szabbatikálnak.
De mikor dőlt az el, hogy kiszállsz?
Próbálok vissza emlékezni, szerintem egy ilyen másfél éve nagyjából. Másfél-két éve volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy itt már nincs rám szükség, vagy itt már másra van szükség, nem rám van szükség.
És ez elég volt, vagy voltak egyéb motivációk a rendszerben?
Hát ez egyrészt, hogy megtapasztaltam, hogy milyen pihenni, illetve az, hogy rengeteg, tehát hogy a pihenés közben, jó, most ez idézőjelben pihenés, de ilyenkor ugye az első pár nap feszültség után, hogy úristen, nem, ha, tehát amikor így benned van, hogy megnézed az e-mailet, vagy megnézed, minden rendben van, minden oké, ránézek még erre, meg arra a rendszerre, és akkor az egy pár nap feszültség, az lemegy, és akkor lelazul az ember, és akkor elkezdenek jönni a hihetetlen jobbnál, hihetetlen kreatív és jobbnál jobb ötletek. És akkor abban a pár hétben nagyon sokat tanultam, új dolgokat, meg olvastam, és azt éreztem, hogy én most belekezdenék valami újba, mert annyi új izgalmas dolog van, ha csak a kriptót nézzük azon belül is, ugye időközben, azóta mióta elkezdtük csinálni a Mr. Coint, azóta több tucat iparág jött létre, csak a kriptó körül, és rengeteg izgalmas új irány van, és amit csináltunk, az igazából megvolt a napi rutin.
Miért pont Bali lett a célállomás? Szóval egy exit után az ember akár azt képzelem, hogy úgy jól el lehet itthon is.
Hát régi terv volt egyébként, hogy kiköltözzünk valahova külföldre gyerekekkel, mivel én is és a feleségem is mind a ketten külföldön nőttünk föl gyerekkorunkban, és nagyon sokat adott nekünk, és azt gondoltuk, hogy szeretnénk mi is ezt megadni a gyerekeknek, úgyhogy kerestünk egy olyan helyet, ahol egész évben meleg van, jó idő van, van tenger, és nagyon jó a nemzetközi közösség, és nagyjából elsőre Bali jutott eszünkbe mindkettőnknek. És kiderült egyébként, hogy amikor megjöttünk, hogy a gyerekeket beirattuk egy Green School nevű suliba, és kiderült, hogy a Green Schoolba ott a szülői közösség az csupa olyan ember, mint mi, tehát ilyen nyugdíjba vonult VC-k, startup, exitelt startuposok és mindenféle hasonló ember. Canguban élünk, ami inkább hasonlít egy ausztrál szörfös faluhoz, mint egy indonéz vagy egy balinéz falura vagy városra, a gyerekek pedig egy olyan suliba járnak, ami úgy néz ki, mint hogyha ozorások és kaliforniai exitel startuposok összeálltak volna és csináltak volna egy sulit a dzsungel közepén. Tényleg úgy is néz ki, és az egész hangulat olyan.
Erre van most egy kifejezés egyébként, lehet, hogy találkoztál vele, ez a bobó, ez a bohémien burzsoá.
Ez bobó? Na ezt nem tudtam, mi pont egy pár napja azon röhögünk, hogy volt egy ilyen nagyobb buli az iskolában, és hogy tényleg ilyen minden hippi, de hogy azért ez nem egy olcsó iskola. Na, és akkor a luxus hippi, ezen kezdtünk el röhögni, hogy jó, mi erre a legjobb kifejezés?
Na, de hogy ezzel szerinted, te amikor gyerekként külföldön éltél, meg a gyerekek anyukája, amikor külföldön élt, akkor azt hiszem nem luxus hippiként éltetek feltétlenül külföldön. Szóval azért az a feltételezés, hogy valami nagyon hasonlót tudtok adni a világra való rálátásra, mint amit ti kaptatok, az szerinted így áll?
Igen, igazad van, teljesen mást élnek át, tehát hogy tényleg mi Algériában, nem tudom, kolera járvány közepén forralt vízzel hajnali 5-ig mosogatta, vagy mosta anyukám levelenként a petrezselymet. Tehát, hogy ez ilyen legendák vannak. Sokkal nehezebb volt nyilván akkor, de az egy ilyen kicsit ilyen menekülési útvonal volt a családomnak a kommunizmusból, de ott is egy buborékban éltünk, hiszen egy nemzetközi francia iskolába jártunk, egyébként sok helyi gyerekkel is, volt kint több száz magyar mérnök család Algériában, tehát hogy mi is azért egy ilyen buborékban éltünk, igen, abszolút. Mai napig sok magyar barátom van, közeli barátom van, akiket még Algériában ismertünk, meg hazajöttünk, francia iskolába jártunk, utána együtt jártunk műszaki egyetemre, tehát sok kapcsolat is megmaradt onnan, a külföldiek kevésbé, de hogy ebben biztos, hogy ugyanaz, és abban is ugyanaz szerintem, hogy ott rengeteg kultúra találkozott igazából a francia sulin keresztül leginkább. 30 osztálytársam volt, és 20 különböző országból, 20 különböző nemzetiségű osztálytársam volt a 30-ból, és akkor a 10 az mondjuk helyi algériai gyerek volt. És az itt ugyanígy megvan.
Te közvetlen kapcsolatot látsz a sikeres cégépítésed és e között a gyerekkorban átélt nemzetközi közeg között?
Nem tudom, hogy mennyire van direkt kapcsolat, de az biztos, hogy nagyon sokat segített abban, hogy hát az alkalmazkodó képesség, a rugalmasság, az, hogy egy kicsit merni a dobozon kívül gondolkozni, meg merni kilépni a komfortzónából, ezek mind onnan jönnek, és ezek alapvető skillek, amikor egy vállalkozást épít az ember szerintem. Tehát igen.
De menjünk akkor, ha nem is ennyire az elejére, mint a gyerekkor, de azért neked a saját cégépítés előtt kvázi volt némi alkalmazotti tapasztalatod mindenképpen, ugye a TerraCycle CTO-ja volt, tehát egy technológiai vezetője, ami ugye Tom Szakja az alapítója volt már a Rebusinessben vendégünk, abszolút a környezetvédelem, fenntarthatóság, hulladék téma a TerraCycle ügye, és akkor innen mentél el a kriptovilágba, ami akkoriban biztos, hogy nem a környezeti fenntarthatóságról szólt. Ezt egy kicsit segítenél-e összerendezni, hogy van egy alapérdeklődésed, megnyitottságod, nem tudom, akár a környezetvédelem iránt. Közben ugye a gyerekek ma Green School-ba járnak, tehát hogy te ezeket hogy helyezed el? És most persze nem azt akarom feltétlenül kiprovokálni, hogy mondd el, hogy a kriptó mégse annyira szennyező dolog, mint amennyire gondoljuk, hanem inkább benned mit hozott ez a folyamat, mi volt ebből tudatos, mi volt nem, mi jelentett értékválasztást, mi jelentett valami más választását, és mit?
Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a 21. század nagy kihívásai az emberiség számára, és ebből az egyik az nyilván a környezetvédelem. Nem tudom, az ENSZ meghatározta a saját ugyan fenntarthatósági fejlődési céljait. Ha a kriptót nézzük, abból a nem tudom 27 vagy nem tudom hány ilyen fenntarthatósági cél van, abból három pipa kapásból jár a kriptónak. A szegénység megszüntetése, a tisztességes munka és gazdasági növekedés, az egyenlőtlenségek csökkentése, tehát hogy ez a három kapásból érvényes a kriptóra. És hogy nekem ez nem környezetvédelem vagy nem környezetvédelem kérdés volt, hanem ez egy olyan topik volt, ami bizonyos 21. századi problémákra és kihívásokra választ tud adni.
És ezért volt vonzó?
Igen, igen.
És ezt rögtön láttad? Tehát rögtön láttad, amikor gyakorlatilag ennek tényleg a hajnalán vagyunk, amikor te ebbe belekezdesz. Tehát te vagy az, aki az első Ethereum bányászást végrehajtod.
Hát az már később volt, azt hiszem, az 15 volt, de nem láttam elsőre, tehát én 2010-ben találkoztam először, vagy 2010 végén, 11 elején találkoztam először a Bitcoinnal, és az elején nyilván baromi érdekes technológia, aztán még játékpénz, akkor elkezdtünk azzal egymás között bioterményeket adni-venni, meg egymás idejét, és akkor egy egyenszűk közösségben, és azért kellett szerintem egy ilyen 1-2-3 év, mire ez leesett, hogy úristen, ez sokkal nagyobb, mint amire gondoltam, és amikor ténylegesen nyilvánvaló volt és látható, az a 13-as Bitcoin konferencia, San Joséban, ahol egyszerűen ott volt, nem tudom, 1500 ember, és oda mentünk az öcsémmel, mert épp a TerraCycle-nél voltunk egyébként a keleti parton egy kiküldetésben, és akkor arra a két napra átrepültünk a nyugati partra, és azt hittük, hogy ez egy ilyen hacker konferencia lesz, ilyen kapusznis pulóveres programozókot bütykölnek majd valami kódot, és ehhez képest pedig öltönyös, nyakkendős, tényleg, nem tudom, VC-k, bankárok, Wall Street-i brókerek, szerencsevadászok. Talán volt három kapusznis pulóveres ember összesen, és én ott azt láttam, hogy hú, hát ez sokkal komolyabb, mint ami. Ez sokkal többen veszik, sokkal komolyabban, és akkor ott nyilván megismertünk jó pár embert, illetve céget, akik akkor indultak, és ott azt láttuk, hogy úristen, hát ez nem csak egy új érdekes technológia, vagy egy új iparág, hanem ebből több tucat új, vagy száz új iparág fog születni, és hogy ez nagyon messze mutat. És akkor még tényleg az elején voltunk, és gyakorlatilag csak a Bitcoinról volt szó, akkor még sehol nem volt az Ethereum Max, nem tudom, levelezés listán Vitalik Buterin bedobta az ötletet, hogy mi lenne, ha programkódot is lehetne futtatni. És smart contract, decentralizált pénzügyek, semmi nem volt még.
De ez annyira izgalmasnak tűnt, hogy te azt mondtad, hogy kiszállsz a TerraCycle-ből, és erre fókuszálsz, és felteszel rá sok évet.
Hát ahhoz, hogy kiszálljunk, ahhoz az kellett, hogy hát egy fél évvel a TerraCycle-ből való kiszállás után az történt, hogy elindítottuk az első magyarországi bitcoin automatát, illetve kriptovaluta váltót. De akkor az egy ilyen sufni tuning, ilyen hobbi hétvégi projekt volt, és nem gondoltuk, hogy ilyen módon szükség van rá, tehát vagy ilyen szintű igény lesz. A piacról nem azt gondoltuk, hogy ez egy jó pofa, ilyen hozzáadott érték, hogy nem tudom, forintért, magyar nyelven, napi átutalással könnyedén lehet kriptot vásárolni. Ha valaki nem profit trader, akkor ez egy nagyon jó szolgáltatás, és azért léptünk a TerraCycle-ből, mert egyszerűen az volt, hogy annyi munkánkat vitte már el, hogy ez egy teljes állású munka lett, és el kellett kezdeni embereket fölvenni, és egy tényleges vállalkozássá alakult igazából. Tehát, hogy ez abszolút organikusan alakult, és piaci igények mentén.
Az, hogy te kiszálltál a cégből, az jelenti-e azt is, hogy kiszálltál a kriptóból, és elvesztetted az érdeklődésedet a dolog iránt, vagy más gondolsz róla ma, mint amit nyilván gondoltál róla 13-tól 15-ben, vagy hát a körül?
Nem, abszolút nem veszettem el az érdeklődésemet, sőt, pont azért szálltam ki, hogy tudjak új kriptos dolgokkal foglalkozni, majd valamikor, ha kipihentem magam.
Milyen változást hoz szerinted az életünkben, a világunkban a kriptó?
Igazából a kriptó az egy olyan jelentős találmány, ami alapjaiban fogja felforgatni a következő évtizedekben a gazdasági életet, sőt, igazából ez a folyamat már meg is kezdődött, igen. Ilyen módon a jelentőség az internethez mérhető, és ahogy az internet elhozta az információ demokratizálását, úgy a kriptopénzek elhozzák a bizalmi és pénzügyi hálózatok demokratizálását.
Ez jelenlegi fázisában a szabályzatlansága okán is egyébként nagyon sok minden olyannak a táptalaja, amit mondjuk nem biztos, hogy te is kedvelsz, vagy szeretsz. Ezt hogy helyezed el, hogy ezt egyszerűen a vadnyugatnak tudod be, ahol ez most még mindig tart? Egyébként így értékeled-e, hogy ez még mindig egy ilyen vadnyugati időszak? És persze itt gondolok arra, hogy azért a korrupciónak, a terrorizmusnak is komoly eszköze, akár ezen a kripton keresztül. Szóval sok mindenkinek lehetőséget ad, aki nem feltétlenül jó célokra akarja használni, és a világ jobb átételére.
Egyrészt nem igaz, hogy szabályozatlan, tehát abszolút szabályozott, csak itt programkód szabályozat. Tehát ebben ez a gyönyörű, hogy nem az állam és nem emberek, tehát hogy az emberek megvesztegethetőek, kapzsik, félnek, éhesek, hatalomvágyuk van, nagy a család, sok a barát, korruptak, tehát hogy az látszik a hagyományos pénzügyi piacokon, hogy ez a szabályozás, ez igazából egy ilyen látszat tevékenység. Tehát ez senkit nem akadály, hogyha egy valamilyen szabályozott vagy felügyelt pénzügyi intézmény valahol csalni akar, akkor csalni fog tudni. A szabályozás az nem segít. Szóval, ha megnézzük a Wall Street-i botrányokat, ha megnézed azt, hogy mi a teljes kriptó piaci kapitalizáció, és megnézed, hogy mennyire büntette csak Amerikában a tőzsdefelügyelet a bankokat, az fog kijönni, hogy több büntetést fizettek be a bankok, mint amennyit az összes kriptó az összes világon ér együtt. Szóval, hogy nincs a kettő között összefüggés, és az, hogy itt programkód szabályozza, itt pont ez a gyönyörű benne, hogy egy nyílt forráskódú, bárki, bárhol, bármikor hozzászólhat, hozzárakhat, javasolhat, futathat más kódot, javasolhatja, hogy a közösség futtasson más kódot, és ha elfogadják, akkor azt fogják futtatni. Mindenki tudja, hogy mikor, hogyan, mi fog pontosan történni. Tehát ez a szabályozottság, ez addig fog működni, amíg a matematika működik, ami 2 + 2 = 4, pontosan ugyanúgy fog működni a kriptó.
De szerinted ez a decentralizáltság, ez egy fenntartható helyzet? Tehát, hogy a mai világ vezetői és szabályozó szervezetei el fogják tudni azt fogadni, hogy ennek van egy decentralizáltsága? Nincs jelentőség.
Nincs más lehetőség. Nincs más lehetőségük.
Ezt kifejted?
Az egésznek a lényege az, hogy megállíthatatlan. Lehet nehezíteni a terjedését, de ez olyan, mint a próbáld meg betiltani az internetet, vagy megadóztatni. Magyarországon betiltják az internetet, mi fog történni? A Magyarország elkezdenek a VPN szolgáltatók Magyarországra tömegével reklámozni. Tehát semmi más nem fog csinálni, mint a VPN szolgáltatóknak fel fog menni, megjelennek a magyar vásárlók az orosz, kínai, iráni, észak-koreai ügyfelek mellett. De kanyarodunk vissza a bűnözéssel kapcsolatban, tehát hogy a kriptopénzeknek a társadalmat érintő pozitív hatásai lényegesen meghaladják a negatív hatásokat, és a bűnözők általi használat pedig lényegesen több nyomot is hagy, mint hogyha ugyanezek a személyek készpénzt használnak, tehát nem érdemes kriptót használni bűnözésre.
Szerinted mikor jön el az az idő, amikor készségszinten értjük ezt az egészet, használjuk, beszélünk róla, és nem csak egy szűk szubkultúra része, ami értem, hogy nagyobb, mint San Joséban volt, de azért még mindig nem olyan mértékben része a mainstreamnek, mint ahogy mondjuk az internet az.
Szerintem 10 év.
Mint hogy van dollárom, euróm és van kriptom.
Hát igen, és nem is az, hogy van dollárod és eurót, tehát hogy a kriptó az nem csak egy pénz, hanem az egy komplett új gazdaság. Annak az összes szereplőjével és szolgáltatásával. Tehát onnantól kezdve, hogy egyszer kipróbáltad azt, hogy tehát hogyha van kriptó tárcád, és van kriptó dollárod, meg etered, meg ez az amaz, és belekóstolt, és túl vagy azon az első pár lépésen, ami viszonylag nehéz azért. Vagy hát nem nehéz, csak meg kell tanulni egy másfajta hozzáállás, mint amihez eddig hozzászoktunk, de onnantól kezdve, hogy bent vagy, rá fogsz döbbenni, hogy mennyire egyszerű tényleg lekötni pénzt, vagy hitelt felvenni, tehát tényleg gomnyomásra. Tehát amiről az ilyen nagy fintech konferenciákról szó van, és digitális stratégiáról jelentett meg füzetet az MNB, meg, tehát hogy ami a hagyományos pénzügyi világban igazából ilyen megy a duma tényleg, de a gyakorlatban ott tartunk tényleg, hogy nem tudok a mobilos banki applikációmba belépni, mert állandóan kifagy, és ha beléptem, akkor is használhatatlan, meg ilyen számlaszámokat kell beírogatnom, tehát tényleg tökre hely az egész. Addig a kriptóban tényleg minden egy klikre van, működik non-stop 24/7, nem fogja a korrupt bankár lenyúlni a pénzedet, nem fogja a politikus befagyasztani a számládat, vagy lenyúlni a vagyonodat azért, mert rajta vagy az ellenzéki szavazói listán. Egyszerűen ügyfél élményben annyira sokkal jobb, és hogyha egyszer már ezt kipróbáltad, akkor látod azt, hogy ez egy olyan szökőár, egy cunami, ami látszik már a láthatáron, és egyszer csak itt lesz, és el fog söpörni mindent. Egyrészt szerintem évről évre jelentősen használhatóbbak ezek az alkalmazások. Felhasználói élmény szinten tényleg minden egyes év, hogyha megnézed, hogy múlt évben hogy néztek ki, fényévekre vagyunk, és ha megnézed, hogy múlt év a két évvel ezelőttihez képest hogy néz ki, fényévekre volt.
Te is most a Balin töltött nem tudom mennyi idő, lehet, hogy ti se tudjátok pontosan, után, tehát mondjuk azt, hogy a pihenés után pontosan tudod, mi a következő 3 lépés, vagy most egy olyan időszakban vagy, hogy még szintetizálsz, még gondolkodsz, még inspirálódsz?
Abszolút utóbbi. Van nyilván rengeteg ötlet, de ezek még régi ötletek, és szeretnék egy kicsit lenyugodni és kitisztítani a fejemet, hogy be tudjon fogadni új dolgokat. Hát engem az érdekel, ami 10 év múlva nagy dolog lesz. És,
de nem vagy jós.
És nem vagyok jós, de sokszor bejött már.
Amiket gondoltál.
Igen.
És azt én jól tudom, igazából ugye van befektetői tevékenységed, és a befektetői tevékenységedben én nem tudok kriptós cégekbe való fektetésről, de tudok oktatási vagy zöld cégekbe való fektetésről. Egyrészt mondd azt, hogyha van a kriptós cég, és akkor nem releváns a kérdésem. De ha nincs, akkor viszont az a kérdés, hogy miért nem fektetsz kriptós cégbe, miért mondjuk az oktatást és a zöld területet választottad?
Fektetek egyébként kriptós cégbe, csak ugye ezek az új kriptós cégek, ezek már igazából DAO-ként működnek, ami decentralizált autonóm szervezet, és akkor van valamilyen tokenje, most hívjuk az egyszerűség kedvéért részvénynek, és amikor megveszel egy ilyen tokent, akkor gyakorlatilag annak a... Tehát ilyen módon mondjuk az Ethereum hálózatnak is az ETH, az Ether ugye a belső használati tokenje, és részvényként is viselkedik, de meg vásárlói, ilyen pontgyűjtő akármiként is működik, meg sok mindenként működik, tehát nem tudom, egy nagyon egyszerű példa, hogyha van egy ilyen decentralizált tőzsde, és hogyha a tokenjeit birtoklod, akkor mondjuk féláron tudsz kereskedni, illetve hogyha a platform profitáblisan működik, akkor abból kapsz te is osztalékot. Az is egyfajta befektetés, ott nem egy fix ismert csapatba fektetsz be, hanem egy közösségbe.
És amikor az ismertekről beszélünk, ugye a Budapest Kult, tudom, ez az egyik, vagy a Bedrock Farm, a másik, ez egy zöld cég, akkor mi alapján választasz? Hogy döntesz befektetőként? Miért pont ezek?
Igazából nekem két dolog fontos. Az egyik, hogy legyen valamilyen társadalmi hasznossága, illetve választ adjon a 21. század valamelyik nagy kihívására, másrészt, hogy for profit legyen, ez nagyon fontos. És hogyha ez jól van az üzleti modell kitalálva, akkor minél több ügyfele van, és annál több profitot termel nyilván, és annál nagyobb a társadalmi hasznos. Igen, igen.
Egyszer egy beszélgetésben azt hallottam tőled, de lehet, hogy már fantáziálom, mert ezt akartam hallani, de mondjuk azt, hogy nem, mindjárt megerősíted, és az volt a lényege, hogy számodra az üzlet az eszköz, és hogy valójában mindig az volt az ambíciód, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt csinálj, hogy aztán még jobb dolgokra felhasználhass, de aminek komoly társadalmi hatása van. Ezt így jól foglalom össze? Mint ambíciót, és hogy ez nagyon korán megfogalmazódott benned, de hogy a 20-as éveidben.
Igen, volt egy ilyen cél abszolút, és hogy a Reaction-t is pontosan emiatt alapítottuk, ami igazából ugyanaz, hogy...
Ugye ez a befektető cég?
Igen, egy VC, amit csináltunk osztálytársaimmal, és ami ilyen későbbi fázisú, azok, tehát a Reaction az abszolút ilyen Series A, Series B fázisú cégekbe fektet, és ami meg ilyen magánbefektetésem, az meg korábbi fázisú.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A mai kérdésünk az, hogy befektetnél le olyan cégbe, aminek az alapítói korábban ismert hackerek voltak.
Mit jelent az, hogy hacker?
Hát te mit értesz például ezen?
Hát nekem a hacker az, aki nagyon érti a gépek működését, és a hackkelés az, amikor építesz valamit gépen, vagy elérsz valamilyen célt, vagy szétszedsz valamit. Nincs. Tehát a hackkelés az egy általánosabb fogalom az én fejemben.
Akkor ezek szerint ez nem tartana vissza. És a válaszod az, hogy igen, befektetnék.
Hát, hogyha igen, tehát hogyha az én definícióm szerinti hacker, tehát hogy igen, én csak hackerbe szeretek befektetni.
Egy bűnözőben értelemszerűen a hack.
Bűnözőben nem feltétlenül. De egyébként, tehát hogy most 20 éve csinált valaki valami hülyeséget, vagy akár csak 5, és tanult belőle megbánta, tehát hogy nem.
Van második esély.
Van második esély, igen, igen.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Néha ki kell szállni, hogy új ötletünk legyen, még akkor is, ha az érdeklődésünket és a lelkesedésünket nem veszítjük el. Debreceni Barnabás a nyugdíjba vonult startupper sztoria legalábbis ezt bizonyítja. Ebből az epizódból biztosan magammal viszem Barnabás lelkesedését is, hogy a kriptónak köszönhetően talán ledőlnek a társadalmi rétegek közötti falak. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsú Veronikát hallottátok. Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.